Sziasztok! Ez itt a Póbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Coma zenekarnak. A track címe What a Time to Be Alive. És hogyha támogatnád a Póbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged, ahol elérheted a Hátország Podcast felvételeit is. Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek. Itt van velem szurkolótársam Boros Attila. Szia, Ata!
Sziasztok!
Szia, Ata!
És itt van Gazdag József, az Egy futballfüggő naplójából című könyv szerzője, a Vasárnap című folyóirat főszerkesztője. Szia, Jóska!
Sziasztok!
Hali, hali!
Én Bédes Attila vagyok, a Póbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat április 28-án rögzítjük, egy nappal a West Ham elleni döntetlen után. És akkor gyorsan el is mondanám, mik lesznek a témáink. Jóska, te most Londonban jártál, Londonból tértél vissza, szóval ez egyfajta élménybeszámoló podcast felvétel is lesz, mert kint voltál ugye a West Ham elleni meccsen, és aztán még kilátogattál egy Championship mérkőzésre is, és aztán hát mindenképp beszélni fogunk itt a csapat mostani helyzetéről, erről a lélektanról, a Klopp-Szala incidensről, és nagyjából ezek lesznek, meg minden más, ami még itt szóba kerül. És hát három olyan Liverpool szurkoló ül itt, akik az elmúlt két hétben kiutaztunk Angliába, látni szerettük volna Jürgent és a Liverpoolt, és hát nem a legjobb forgatókönyv kerekedett ki ezekből a meccsekből. Ata, te melyik meccsen is voltál kint?
A Palace meccsen, amelyiken te is.
Ja, igen, igen. Te a Palace meccsen, én az Atalanta elleni hazain, aztán a Palace meccsen, Jóska pedig most a West Ham ellen, és szerintem mindhárman úgy szerveztük le előre az utunkat, hogy akkor még így nagyon reális esély volt a bajnoki címre, akár még a négy trófeára is. Jóska, te hogy jutottál ki a West Ham stadionba?
Sziasztok, vagy köszöntöm a hallgatókat is, őket elfelejtettem üdvözölni az előbb. Amikor volt ez a januári beszélgetésünk, amelyben részt vettem, ott már elmondtam, hogy évekkel korábban, amikor még rendszeresen jártam külföldre mérkőzésekre, szurkolóként is, sportújságíróként is, akkor újságíróként a Liverpool meccsére vagy angliai mérkőzésekre nehezen jutottam be, úgyhogy a szurkolóként jártam, és az volt a taktikám, hogy ha nem Liverpoolba mentem meccsre, hanem mondjuk Londonba, a Liverpool mérkőzéseire, az idegenbeli meccsekre, akkor kiváltottam a bizonyos kluboknál ilyen klubtagságit, és akkor legálisan lehetett hivatalos áron jegyet venni, és ez így sokkal olcsóbb volt. Most is ezt elevenítettem föl. Aztán én néhány évet kihagytam, mert nem tudom, gyerekek születtek, más prioritások jöttek, de most mindenképpen akar. Tehát, hogyha nem állt volna az első helyen a Liverpool, akkor is mindenképpen kimentem volna még, vagy szerettem volna még megnézni még egyszer a Klopp érában a csapatot. És most azt csináltam, hogy a West Hamnél is kiváltottam a klubtagságit, ez 45 font volt, és kiváltottam a klubtagságit mondjuk néhány nappal azelőtt, hogy elkezdődött volna a jegyárusítás a Liverpool elleni mérkőzésre, befizettem, megkaptam erről a visszaigazolásokat, és aztán, amikor megjelent, hogy akkor mostantól a klubtagok vehetnek jegyet, akkor beléptem, és nem engedett jegyet venni.
Hoppá!
És felhívtam, ott van ilyen telefonszám, a West Hamnél ilyen ügyfélszolgálat, és felhívtam az ügyfélszolgálat, és mondom, hogy jó napot kívánok, hát én most váltottam ki, a XY vagyok, van egy membershipem, és nem engedi egyet venni. És akkor mondták, hogy hát persze, mert hogy ennyivel, vagy ilyen rövid idővel a meccs előtt, az adott meccs előtt váltjuk ki, akkor az arra nem, tehát hogy majd a következő hazaira már vehettek egyet. És mondtam, hát, hogy oké, okay, de hát a következő hazai az már engem nem érdekel, tehát övesztem úgy egyáltalán. Szóval nem a West Ham miatt, de hát ezt persze nem árulhatod el az ügyfélszolgálatnak, hogy te Liverpool szurkoló vagy, és azért váltott ki. Na mindegy, szóval az volt a lényeg, hogy így elrepült a levegőben 45 euró, vagy 45 font volt, nem is tudom euró mennyi. És akkor az volt, hogy jön a general sale, Tehát, hogy amikor a klubtagok megveszik a jegyeket, akkor egy idő után megnyitják a nyilvánosságnak. És azt mondta az ügyfélszolgálatos lány, hogy hát próbálkozhatok ott is, de hogy ilyen Liverpool meccseken körülbelül egy vagy két perc alatt elfogynak a jegyek. De hogy próbáljam meg, hogy az nem tudom, másnap délután 3 órakor lesz a general sale. És akkor másnap délután nem várta meg a 3 órát, hanem mondjuk egy 3 óra előtt 10 perccel megnéztem, hogy mi a helyzet, és már elkezdődött a general sale. És volt még, hát ránézésre a felső karéjokban több száz jegy biztosan, ilyen egymás melletti jegyek is, úgyhogy gyorsan vettem 2-t, így középre, legfentre, és aztán még felhívtam még egy harmadik haveromat, hogy érdekelné-e, azzal elmehetett mondjuk 2-3 perc a telefonálással, nem tudom, és amikor aztán már, utána már nem volt. Tehát, hogy percekemből valóban elment az összes, de a hivatalos időpont előtt néhány perccel léptem be, és még így hivatalos áron hozzájuthattam. A hivatalos ár azt jelentette, hogy ez a középső szektor volt, a legfelső sorba vettem, és így került 90, meg is nézem, itt van előttem, 91 fontba. Így került 91 fontba. Hát nem egy olcsó mulatság, tehát hogyha mondjuk egy apa vagy, és van már 2 tizenéves fiad, és elmennétek 3 meccsre, akkor mondjuk majdnem 300 font csak a belépő. Na mindegy, és így vettem a legfelső sor. A legfelső sornak az szokott lenni az előnye, hogy ott lehet állni, és senki nem szól rád, hogy ülj le, meg ilyen régi típusú futballszurkoló volnék, jobb szeretem állva nézni a meccseket, és akkor így erre volt lehetőség. Annyi csak, hogy a legfelső sorra a West Ham stadionban, aki már járt ott, az alátámaszthatja, hogy nem egy jó stadion futball szurkolói szempontból a West Ham. Az akusztikája se tűnt túl jónak a London Stadiumnak, és nagyon messze van a pálya. Én nem is tudom, tehát a Népstadionra mondtuk mindig azt a régi Népstadionra, hogy tehát írtó rossz stadion, mert hogy szurkolóilag messze van a játéktér. Hát nem is emlékszem, jártam már sok stadionban, de nem emlékszem ilyen élményre, hogy ennyire messze lett volna. A Camp Nou-ban is voltam, a legtetején is, a Camp Nou-nak még az se tűnt ilyen távolinak, mint tegnap a pálya a West Hamnél, úgyhogy nem egy jó stadion. Amit kérdezted még közben, hogy volt valami extra ellenőrzés, mert hogy ezt hallottad, nem volt egyébként. Tehát, hogy én hátizsákkal mentem, én csak egy napra mentem, Bécsből, én felvidéki vagyok, Bécsből tudtam a legegyszerűbben megoldani, én Bécsből repültem Londonba, szombat hajnalban, egyébként 40 euró volt a repülőjegy, csak mondom így az összegeket, hogyha valaki kalkulálna, 40 euró volt oda is, és 40 euró volt vissza is.
Hát az elég jó.
Kerekítve, úgyhogy te is tudod, hogy nem olyan sokkal előtte vettük, mert hogy a mérkőzés pontos időpontja az véglebegtetve volt a Tottenham Arsenal, illetve az Arsenal BL meccse miatt. Igen. Vagy szombaton lesz, vagy vasárnap. De hát 40 euróból kijött egy út, és akkor még ehhez hozzászámoljuk azt, hogy 90 font, az nem is tudom, kb. 100 euró, akkor a meccsbelép a West Hamre, 32 font volt a meccsbelép a Millwallra, és akkor még ehhez ilyen reptéri transfer, hát másra nem költöttem, tehát reptéri transferre költöttünk még, és ez nagyjából ennyi, tehát hogy ennyiből jön ki egy egynapos, nem olcsó mulatság, de ez az alsó szint, tehát hogy amikor a hivatalos áron veszed, és olcsó repjegyet.
Szóval azt mondtad, 90 font körül volt
91 font volt, igen.
91 font volt a jegy. Tippeld meg, hogy ha nem vesszük a VIP jegyeket, meg a hospitality jegyeket, Liverpool, az Anfield-en mennyibe kerül a legdrágább jegy? Tehát ezeket az extra szolgáltatásokkal járó jegyeket, ha kiveszük a számításból, akkor egy jegy mennyibe kerül a legdrágább? Megmondom, 60 font az Anfield-en a legdrágább jegy, ami nem jár extra szolgáltatással. Most ahogy nézem, a West Hamnél ott 100 font, a Chelsea-nél 240 font. Fulhamnél 105, Arsenal 103, Tottenham 103, ez a London hatás, azt így megkérik, a London hatást így, azért lehetett ez ilyen drága.
Nincsenek Liverpoolban, hál' Istennek nem is voltak ilyen. Amíg a Bogdán Ádám ott volt, nekem ő volt a dílerem, és akkor az ő nagy lelkűségének hála jártam én a Liverpool meccsekre, hogy nem is tudom igazából, hogy a Liverpoolban milyen jegyárak voltak. Londoniakkal hamarabb tisztában vagyok.
Nyilván az a 200%-os emelés miatti balhé azért nevetségesen néz ki.
Igen, érdekes. Akkor attól megkérdelek téged. Te mennyiért jutottál ki a Crystal Palace meccsre? Csak a jegyára vagyok kíváncsi.
Csak a jegy. 430 euró volt egy.
430 euró. És ez nem egy ez hospitality vagy nem, VIP jegy?
Egyik
vagy...
sem.
Ez egyik sem. Ez egy utazási irodán keresztül,
igen,
ugye?
Igen, igen, igen.
Szóval ez meg egy tényleg egy egészen másik szint. Tehát Liverpoolban ott nagyon nehéz a klubon keresztül, ott még nagyobb, vagy még kevesebb az esély erre, ahogyan te vetted meg a West Hamnél. Ugye mit mondtál, hány perc alatt fogytak el? 10 perc alatt?
A West Hamnél? Hát talán még kevesebb, igen.
Uh-huh. Szóval Liverpoolnál ez még rövidebb.
Csak azt lehet próbálgatni, mert minden klubnál van ilyen general sale.
Igen.
Nagyon kevés. Csak azt lehet akkor próbálgatni, vagy nekem most ez a tapasztalat ebből, hogy korábban is be kell lépni már. Persze akkor is kell regisztrálni a West Ham oldalára, kapsz egy ilyen, nem is tudom, azonosító számot, és akkor azzal tudsz venni jegyet. Tehát ezeket előtte el kell végezni, de hogy korábban kell jelen lenni, mint ahogy meg van hirdetve a general sale, és akkor lehet esély jegyhez jutni, erre vagyok én az ékes példa. És még tehát, hogy egymás mellé voltak jegyek simán.
És a
két jegyek mellé.
Jegyvásárlástól a meccsig mennyi idő telt el? Kb. Így, hogy egy 2-3?
Nem, több. Több. Most ezt így fejből nem tudom, de sanszos, hogy ez még, nem tudom, februárban volt.
Jajon.
Csak akkor még nem volt meg a hivatalos időpont.
Igen.
Akkor hát legközelebb így fogom próbálni, csak mert én úgy szoktam utazni, hogy előtte már fél évben mindent szeretek letudni. És ugye a Palace meccs is talán egy hónap előtte fixálódott le. Fú, már tűkönültem, hogy lefoglalhassam a Liverpooli szállást, meg a vonatiet Londonból. Szóval, de akkor hát legközelebb ezt játszom be.
Igen, és az OLSC, hát ajánljuk a Liverpool SC hivatalos magyar szurkolói egyesületét, akik most nagyon szerencsések, akik most mennek, mert igen, a City elleni meccsre kaptak ott sokan jegyet, akiknek jutott, mert ott ugye sorsolás alapon van, és a szezon záróra, szóval. És az OLSC hát minden szezonban kap, csak hát van, hogy többet, van, hogy kevesebbet, és Lutri, hogy főleg most már Dominik miatt egyre több a szurkoló. Na de valamire rá akartam kérdezni. A Millwallra is így vetted a jegyet?
Millwallra nem kellett klubtagságot kiváltani, Millwallra lehetett venni ilyen civilként is. Aha. Kívülálló civilként is. Na, végül is a klubtagság nem segített már a West Hamnél se. A Millwallnál 32 font volt, csak a kapu mögé lehetett már jegyet venni, úgyhogy egymás mellé egy Liverpool-szurkoló haverommal mentünk, egy dunaszerdahelyi srácsa. Egyébként teljesen telt ház volt, hát majd arra is kitérhetünk így a végén, a Millwallra, az egy külön téma.
Rendben. Igen, nekem a United U21, Liverpool U21 volt olyan, hogy ott csak Liverpool tagságival kellett volna rendelkeznem, ha a vendégtáborba akarok menni, de mivel így minél egyszerűbben akartam, a hazai táborba voltam, és akkor ott nem kellett nekem se kiváltani semmit. Térjünk rá a meccsre. West Ham United Liverpool 2-2. Először Ata, téged kérdezlek, hogy milyen volt ez a meccs. Láttad? Végignézted?
Ha, igen, végignéztem. Figyelj, nekem azért így az első félidőben az intenzitási része, meg ahogy a Ryan játszott, meg a második félidőben is amúgy, szóval szerintem jobb meccs volt, mint a Palace elleni. Jó, nem volt olyan... Szerintem valahogy a Palace és a Fulham meccs között volt.
Aha.
De mondjuk Ryannek a játéka meg kimondottan tetszett. Jó, voltak gyengébb megoldásai, de most pont azt néztem, hogy ha nem csak vezeti a labdát, hanem relatíve jó helyekre passzolja, jó lövéseket enged el, szóval nekem kimondottan tetszett a játéka. Talán az volt fura, hogy ennyire későn cseréltünk. de tényleg nagyon-nagyon későn. És az, hogy amikor már így láttam, hogy ugye jön az első hármas, és akkor jött be a Salah, jött be a Darwin, azt, hogy akkor mi történt, azt most majd később, ugyebár, de hogy jön be a Joe, és így jó, akkor trend le, és akkor így most mi lesz? Hát mindegy is.
Igen, és ami miatt ugye sokan kiakadtak, hogy Dominikot a 91. percbe cserélték be, és hogy annak mi értelme van már. Ott ugye egy középhátvéd helyére hozta be Jürgen, még úgy látta, hogy 5 perces hosszabbítás, ez még valami pluszt adhat. Szerintem már sok ilyen cserét láttunk, tehát ez nem egy ilyen kirívó dolog.
Hogyha bárki más jött volna az utolsó 5 percre, akkor le is lett volna szarva, tudod, csak az a probléma, hogy a Dominikot hoztam, csak 5 percre, és hogy hát milyen dolog az ilyen, szóval ezt így el is lehet engedni.
Tiszteletlen a Dominikkal a Jürgen Klopp, ez egy népszerű vélemény volt a különböző közösségi médiás felületek kommentmezejében. Hát nagyon nem tudok ezzel a véleménnyel azonosulni, de ez egy népszerű vélemény volt, ezt mondjuk el. Jóska, milyen volt kint lenni a West Ham United-Liverpool meccsen?
Hát jó, minden meccsen élőben ott lenni jó, így alapból jobb, mint tévében nézni. Még akkor is, hogy egészen más élményt kapsz, hogyha ott vagy élőben, nem látod az ismétléseket, egy pillanatra máshova figyelsz, mert nem tudom, szurkolói, bármi történik a lelátón, azt figyeled, akkor már lemaradsz esetleg egy fontos momentumról, szóval, hogy más, jobb is, én jobban szeretem, tehát, hogy egyrészt élő a hangulat, és más figyelsz, nem vagy kiszolgáltatva a, nem tudom, rendezői szemnek, tehát, hogy más mintázatokat is meglátsz a pályán, vagy más dolgokat.
Bocsi, a West Ham indulója az milyen volt?
Jó, de nem extra. Szeretem egyébként, tehát, hogy annak is megvan egy ilyen outsider feelingje a West Ham-es indulónak, de hát azért majd ha rátérünk a Millwallra, a Millwallnak az indulója sokkal, sokkal erősebben szól a stadionban, a Millwalliak részéről. A meccs maga meg, hát olyan volt, mint a Liverpool az utolsó hetekben, tehát, hogy az látszik rajtuk, hogy, mint ahogy Kloppon is az látszik, hogy nem csak az, hogy elfáradt, meg hogy kiégett, hanem mint hogyha már így feladta volna ezt a szezont. És a játékosoknál is persze hajtanak, próbálnak menni előre, de hogy a testbeszéden, a gesztusokból ilyesmit vélek kiolvasni, mint hogyha már ők is elengedték volna, ők is feladták volna ezt a szezont. Ami olyan nehezebben, vagy ami szintén erre utal, az, hogy nem elég élesek, nem tudom ezt jobban megfogalmazni, egy ilyen taktikai szakértő majd ezt a számokkal el tudja magyarázni, nem elég élesek, nem elég egy kegyetlen, nem elég, talán ez jó szó, nem elég kegyetlen, nem tudom angolban ez a clinical, de fordítsuk annak, hogy kegyetlen, hogy nem elég kegyetlen ez a csapat, és gondolok itt nem csak a West Ham ellen, mert ha megfordítottuk 2-1-re, akkor az optimista énem azt mondaná olyankor, hogy hát 5-1-ig meg sem állunk, hogy ezt addig kell ütni a vasat, amíg meleg, de hogy ez nincs. Tehát, hogy megfordítjuk, miénk a meccs, és nem tudjuk összeroppantani az ellenfelet. Tehát akkor, amikor egyébként a legsebezhetőbb lenne az ellenfél, tehát kapnak egy gólt, és nem visszük be utána a következőt, ezek így a, nem tudom, a bevinni a kegyelem döfést, hogy a zsurnaliszta közhelyjel éljek, ez hiányzik a játékunkból. Ott volt, emlékezzetek vissza a Manchester United elleni bajnoki mérkőzés, ahol egész egyszerűen nem voltunk elég élesek, tehát úgy nem nyerni meg azt a meccset, hogy nem tudom, 0-14 volt a lövési kísérletek arány az első fél időt követően, ez elfogadhatatlan, vagy érthetetlen valahol, és ugyanez volt az Atalanta ellen, amikor Bergámóban, amikor vezettünk 1-0-ra, és utána nem pörgettük tovább, nem volt meg ez a kamikáze spiritus, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy tehát olyan élesen ez hiányzott a játékunkból, és tegnap is ez hiányzott nekem a második fél idő. Az első fél idő az elég laposra sikeredett részünkről, de a második fél időben úgy éreztem, hogy no, itt lehetne, és csak megint az utolsó pillanat hiányzott, és aztán el is csúsztunk szokás szerint.
Nem tudom, hogy van-e a kettő között összefüggés, de hogy nekem azt tűnt föl így a tévés közvetítésekből, hogy mintha Jürgen is egyre többet maradna a felekén a padon. És nem az van, hogy ami volt eddig, hogy hátrányban is ott az oldalvona mellett kiabál, megy, a kis négyzet téglalapjában futkos, hanem megkapjuk a gólt, leül, és akkor a Linderssel elkezd beszélgetni, és akkor áll föl, hogyha mondjuk X-re állunk, vagy akár csak akkor, hogyha vezetünk. És hogy valahol olyan, mintha ez a kettő a csapatnak az intenzitása, és Jürgennek az intenzitása így visszaesett volna. De mindkettőjük ki, egyszerre. És nem tudom, hogy van-e e között a szövés, hogy nektek feltűnte, de nekem rohadt látványos volt az elmúlt meccseken.
Ez, hogy hogyan, mikor áll, meg mikor ül, ez nem, de hogy ha ránézel az arcára, az viszont az igen.
Fáradt, lestrapált, más a hanghordozása, hát megnézitek a West Ham elleni meccs utána, hogy nyilatkozott a sajtónak, hát nehéz összehasonlítani a korábbi évek Kloppjával, úgyhogy tényleg teljesen úgy tűnik, hogy mintha ő már azt várná, hogy érjen véget ez a szezon. Még attól visszatérek arra a kérdésedre, hogy ott a helyszíne megnézni egy ilyen meccset, hát hogy annyira más, például, hogy én abból értesültem, hogy itt volt valami Salah-Klopp vita, amikor rám írtál, hogy láttam-e. És nem láttál, hogy mást nézel. Tehát amikor a helyzet van, nem tudom, és az éppen akkor volt a West Ham egyenlítő gólya környékén volt, vagy a West Ham egyenlítő gólya előtt közvetlenül, tehát az ember tehát más néz az ember a stadionban. Igen. Utána persze megnéztem én is a visszajátszásokat, vagy rákerestem videókra, hát erre is rátérhetünk majd, nem tudom, most forduljunk erre a Salah-Klopp vitára, de
most forduljunk rá, én azt mondom, én tegnap írtam egy bejegyzést Facebookon a Pólbarátokra, és akkor eléggé próbáltam, azért nem nagy csúnya dolgokat nem írni Salahra, de kicsit kiakadtam, ma már így másnap mondjuk úgy, hogy elfogadóbb vagyok, bár nem bántam volna, hogyha kiír Instagramon valami bocsánat kérő üzenetet, vagy nem tudom.
Én nem vagyok elfogadóbb vele, tehát, hogy Mo Salah a klub történet egyik legnagyobb alakja, ebben szerintem egyetértünk. Az is biztos, hogy ahhoz, hogy a Jürgen Klopp nevével fémjelzett liverpooli éra ilyen, vagy a sikerekről szóljon, vagy ilyen sikeresnek tűnjön, mert azért egyértelműen az, abban a Mo Salah-nak nagyon nagy szerepe volt, vagy lehet, hogy főszerepe is volt, de hogy azt azért tudatosítani kell, hogy senki nem nagyobb, mint a klub, ez ilyen alapelv marad a Fernando Torres óta, Coutinho óta, és most Salah esetében is ez az alapelv. Lehet, hogy 200 gólnál is többet rúgott a Liverpoolban, oké, de az, amit tegnap láttunk tőle, az elfogadhatatlan. Tehát szerintem nincs felmentés arra, még akkor sem, hogyha érthető a frusztráció, érthető az, hogy játszani szeretne, persze én focista lennék a Liverpoolban, én is játszani szeretnék minden meccsen kezdőként, de hogy arra, hogy ilyen látványosan gesztikulál, és csinálja a cirkuszt, és ennyire nem tiszteli az edzőjét, és ráadásul még a meccs után is beszól, tehát hogy pont az a professzionalizmus, amit Salah kapcsán az utóbbi évben mindig kiemeltünk, hát annak ez a teljes hiánya volt tegnap ez a jelenet. Szóval elhiszem, hogy rosszul esik neki, hogy nem játszik, de azért azt is lássuk be, hogy nem jogtalanul lett a kispadra ültetve. Tehát ha megnézzük az utóbbi heteket, nem lehet azt mondani, hogy a Salah brillírozott, hogy vitte a hátán a csapat, és most megkiderült, szóval, vagy kikerült a csapatból, szóval nem erről volt szó. Úgyhogy nálam ez elfogadhatatlan magatartás egy futballista részéről, hogy ennyire tiszteletlen az edzővel, és ez is azt mutatja, hogy Kloppnak az a tekintélye valószínűleg akkor már nincs meg a csapat előtt, ami volt. A másik kérdés, amiről szintén írtál egy posztot, hogy akkor ebben most közrejátszik az, hogy a játékosok már hónapok óta úgy kalkulálnak, hogy nem a Klopp lesz az edző, és akkor már könnyebben manifestálódik így ez az ilyen típusú frusztrációjuk. Ez is lehet az oka, nem tudom, de nem felmentés akkor sem.
Főleg úgy nem elfogadható, hogy az a Mohamed Salah, akit most ismerünk, nagyon sokban köszönheti Jürgen Kloppnak azt, hogy most őt így ismerjük. Mert hogyha megnézzük azt, hogy a Chelsea-ben mit csinált, akkor hogy oké, elment a Fiorentina azok a Rómához, de azért Jürgen hozta ki belőle a maximumot, és azért egy kis hálát, vagy empátiát az egész helyzettel kapcsolatban, hogy elvárnék a Salahtól, hogy jó, már csak ezen kívül még 3 meccs van, tehát ennek az egésznek úgy is vége, de el lehetne válni szépen is. Mert most, hogyha nincsen Jürgen és nincsen Edwards, akik idehozták Salahot, akkor lehet, hogy mindig a Serie A-ban focizgatna, nem tudom, a Rómában, vagy valami hasonló csapatban, és nem lett volna a Premier League győztes, nem lett volna a BL győztes, nem lőtt volna ennyi gólt, nem imádnák ennyien egy városban, ahol tényleg konkrétan a szurkolóktól az a szeretet, amit ő megkap, az nagyon kevés játékos tudja megkapni, akár Liverpoolban, akár máshol, szóval kicsit több tiszteletet vártam volna a Salah részéről.
Igen, bocsánat, tehát hogy ezzel teljesen egyetértek, tehát hogy nem csak a Liverpool köszönhet sokat a Salahnak, hanem Salah és a Liverpoolnak, ez, vagy Kloppnak különösen, ez teljesen egyértelmű, így van. Így van, és egyébként ezzel jelenettel még azért is szomorú, vagy azért is, tehát hogy egyrészt van ez a borzasztó formahanyatlás a legrosszabbkor, és tulajdonképpen a Manchester United elleni kupa mérkőzés óta tart, és pluszba még ehhez jönnek ilyen típusú, hát olyan jelenetek, amiket nagyon nem szívesen látunk, és hogy erről fog szólni, én nekem csak azért fáj ez még így különösen, hogy erről fog szólni, vagy erről szól a Klopp időszaknak a vége, vagy az utolsó mérkőzései kapcsán ez tematizálja a közbeszédet, ez különösen szomorú, és meg egyébként az is, ahogy a szurkolók beleállnak, vagy olvasom néhány fórumon, meg amiről te is írtál, Attila, hogy beleállnak Kloppba, meg hibáztatják Kloppot, szóval hogy azt azért ne felejtsük el, hogy itt volt egy olyan 8,5 évünk, és erről mintha egy megfeledkeznének nagyon sokan, amióta Klopp van. Hát emlékezzünk vissza arra, hogy milyen volt korábban akár a Hodgsonnal a Liverpool, vagy a Douglas-sal, vagy a Rodgers, azt az egy szezont leszámítva. És mehetnék még vissza az időben Benitezzel. Oké, hogy volt az isztambuli csoda, de hogy ott milyen kilátástalan volt nagyon sokszor, milyen sematikus volt nagyon sokszor a játék.
Meg a stílusunk, hogy Benitez alatt egyáltalán nem volt látványos.
Igen, tehát nagyon sokszor, hogy egy csatára játszottunk például, és olyan meg kik voltak azok az egy csatárok néha. A Milan.
Néha a Voronyin.
A Milan Baros. Ja, a Voronyinról is beszél, de a Baros, vagy nem tudom, a Sissé meg. És hogy oké, hogy az volt korábban is, amikor, nem tudom, a Fernando Torres, amikor itt volt, hogy felszívtuk magunkat a nagyobb riválisok mellett, és otthon néha elkaptuk a Manchester United, elkaptuk a Chelsea-t, de azért általában csak otthon, idegenben ez egyáltalán nem volt jellemző, vagy nagyon ritkán volt jellemző. És ahogy megjött Klopp, akkor néhány héten belül a Chelsea-t legyőztük idegenben, legyőztük 4-1-re a Manchester City-t idegenben, tehát valami megváltozott. Mi lettünk a nagyok, tehát és ellenünk szívták fel magukat a többiek. És ez egy nagyon nagy különbség, tehát hogy arról feledkezünk meg, hogy a Klopp érában a Liverpool és a Manchester City lett a két top csapat, és ennek a két csapatnak a mérkőzései voltak azok, mint korábban a Guardiola Mourinho korszakban az El Clásicók, a Barcelona Real Madrid. Ezek voltak az európai top futballnak, vagy a klubfutballnak a top mérkőzései. Az, hogy háromszor bajnoki ligája döntőt játszott a Liverpool, és ezt ne vegyük azért természetesnek. Tehát, hogy akinek van összehasonlítási alapja a korábbi Liverpool-lal, az pontosan tudja, hogy ez a korszak, hát hogy ez valami csoda volt, és ezt mondom annak ellenére, hogy most az embernek nincs jó szájíze ezek után, a meccsek után, de hogy a Klopp éra az, hogy amióta ő az edző, több mint 100 pontot vertünk rá a Manchester United-re, szóval ez korábban elképzelhetetlen volt egy Liverpool szurkó számára, és hogy úgy csinált top csapatot a Klopp a Liverpoolból, hogy azért az anyagi lehetőség tekintetében azért jócskán limitáltabb volt a Liverpool, nem csak mint a riválisai, hanem tehát, hogy vannak erről statisztika, tehát a 8. helyen van a Liverpool azon a listán, hogy mennyit költhetett játékosokra. Tehát, hogy a West Ham megelőzi, meg a Newcastle, meg a Tottenham is. Szóval, hogy ilyen szempontból is figyeljük ezt a Klopp-érát, és most ne ez határozza meg. Vagy én csak attól félek, hogy sokak szemében majd ezek az utolsó heteket vetítik rá esetleg a Klopp ére. Hát ez egyáltalán nem így van. Tehát a 3 BL döntő legyen, meg a klub történetnek az ikonikus meccsei jöttek az utóbbi években. A Barcelona elleni 4-0, vagy a Dortmund elleni 4-3, azt hiszem erről már beszéltünk a januári, vagy a Manchester elleni 7-0, vagy az idegenbeli 5-0, szóval, hogy ezekre nagyon jól lesz emlékezni 10-20-30 év múlva, és abban biztos vagyok.
Uh-huh. Amit szerettem volna mondani, hogy Mo Salah a Liverpool FC történetének 5. legjobb góllövője. Itt a modern éra, vagy hát a Premier League érában mindenkit, Steven Gerrardot is megelőzte, tehát az 5. legjobb góllövő, és ez itt azt érdemes figyelni, hogy hány meg hány olyan meccs volt, amikor már lecserélted volna Salah-t, mert hogy nincs jó meccse, vagy a következőn nem játszatnád, mert most nincs formában. Nem hiába alakult ki a kommentmezőben is az, hogy hát Salah a Kloppnak a szentehene, folyamatosan játszatja, és nyilván ennek oka van, mert hatalmas világklassz is. De hogy kevés olyan menedzser van, aki szerintem ez alatt a 7 év alatt ennyi lehetőséget adott volna Salahnak. Nekem ezért fájt, ez a verbális megnyilvánulása. De ugyanakkor, amivel kezdtem az előbb, hogy azért vagyok elfogadóbb, mert hogy így belegondoltam, hogy 3 naponta meccsünk volt itt az elmúlt időszakban, ez egy ilyen nagyon kemény egy hónap volt, most már ez a levezetés jön, heti 1 meccs, 3 meccs van vissza az egész Klopp-érából, ez nagyon fura kimondani, de hát, hogy itt nagyon nehéz volt szerintem feldolgozni a játékosoknak, hogy egyrészt kiszálltak a bajnoki versenyfutásból, még az előző meccs előtt is Klopp meg Van Dijk is úgy fogalmaztak, hogy itt még nem zárták ki teljesen egyértelműen a bajnoki címet, tehát ez még így nagyon kisemerték mondani, hogy ez elúszott, tehát hogy nehezen dolgozták fel, és akkor itt van egy ilyen nagyon komoly egóval rendelkező Mo Salah, aki nyilván játszani akar az első perctől az utolsóig, hát ez így alakult. És akkor még van itt egy kérdésem. Most láttam az Indexen egy cikket, pont most jött elém. Nem tudom, hogy kell ejteni. C.H. Gál András cikke. Jürgen Klopp élete legrosszabb döntése megpecsételte Szoboszlai Dominikék sorsát. Ez a cikk cím. Ami Jürgen Klopp élete legrosszabb döntése az, hogy elárult a január végén, hogy távozni fog. Ti erről mit gondoltok? Azóta szerintetek megbánta ezt a döntést? Jóska?
Mármint, hogy azt a döntést, hogy ezzel...
Hogy elmondta a nyilvánosságnak?
Én nagyjából egyetértek azzal a poszttal, amit írtál. Erről egy ilyen hosszabb posztod volt, és számba vetted a lehetőséget. Azzal nagyjából egyetértek. Az biztos, hogy... Vagy én legalábbis nem tartom szerencsésnek azt, és most az új edzőről beszélek, hogy ezekben a napokban, amikor még, ha más nem, akkor matematikai esélyünk még volt a bajnoki címre, és még a West Ham elleni napokról beszélek, de hogy amikor már a Liverpool kapcsán a sajtóban is, meg a szurkolói közegben is mindenki az Arne Slotról beszél, és róla szólnak a posztok, róla szólnak a hírek, róla szólnak a szalag címek, akkor az félre tudja vinni szerintem a fókuszt, és ez nem jó. Szóval én azt gondolom, hogy akkor, amikor még elvileg a szezon nem ért véget számunkra, akkor arra kellett volna, bajnoki hajrára kellett volna fókuszálni a klubnak is valahogy jobban, és utána kommunikálni ezeket. Most nem arra válaszoltam, amit kérdeztél, hogy Kloppnak, hogy kellett volna dönteni, hanem ez az utolsó napokban kifejezetten ez az érzésem volt, hogy engem zavart az, hogy örülök egyébként az új edző személyének, vagy hogy őt választják, De zavart az, hogy róla szóltak a hírek, és nem arról, hogy még mindig van esélyünk a bajnokságban is.
Ez érthető abszolút. Ata?
Igen, amúgy szerintem is jól döntött Klopp, hogy annó beszélt erről, és akkor hozták nyilvánosságra, amikor. Viszont szerintem ezek is okozati összefüggés, hogy miért az új edzőről van szó, és miért nem arra, hogy még van esélyünk a bajnokság megnyerésére. Mert hogyha mondjuk most még mindig minden meccsünket 3-4 góllal nyernénk, rohadt jól menne a csapatnak, intenzívek lennénk, akkor szerintem a kutyát nem érdekelni, vagy csak nagyon keveseket, hogy éppen ki lesz a Liverpool edzője, mert most ez a Klopp sztori, és hogy ez mekkora hollywoodi történet, hogy akkor az utolsó szezonjában még akkor Premier League-et nyer a csapat, meg mondjuk Európa Ligát. Csak hát mivel nem így alakultak a dolgok, ezért kell keresni egy másik narratívát, és hát ez lett a narratíva. Legalábbis én így látom.
Igen, itt még február-márciusban mindenki azt mondta, hogy a lendület bevihet minket itt az utolsó tánc, tehát megnyerhetjük csak emiatt, mert ez a bejelentés megtörtént. Most meg szöges ellentétes narratíva. Viszont már nincs sok időnk, de te voltál kint még vasárnap egy másik meccsen is, Millwall Plymouth meccsen.
Szombaton.
Bocsi, igen. Szombaton kint egy másik meccsen, és itt a Millwall Championship bemaradásáért küzdött? Jól emlékszek? Volt vagy már. Most maradtak bent? Vagy?
Millwall már bent, nem, a Millwall már bent maradt, Plymouth számára volt tétje a mérkőzésnek, de egyébként mindenkinek tudom ajánlani a Millwall, tehát aki Londonba menne futballmérkőzésre, és állítja össze a programját, annak a Millwall meccseket tudom ajánlani. Én 2004-ben voltam először Millwall meccsen, amikor az UEFA kupában a Ferencvárossal játszottak. Azt elmentem megnézni. Hát már az is egy egészen ilyen sajátos hangulata van a Millwall mérkőzéseknek. Ez egy ilyen egy ilyen proli csapat. A Millwall nem fertőzte meg a Premier League féle turizmus. Ott Clash szól a London Calling a meccsek előtt a hangszórókból, és így tovább. Egyébként ez a Fradi ellen meccsik az volt történetük első európai kupa mérkőzése, és aztán a visszavágó az volt az utolsó.
Küldtél nekem egy fotót, van, ami ezt megörökíti ott a helyszínen, Millwall stadionjánál.
Igen. Mert ők akkor a kupában, az FA kupában kikaptak, a döntőjében kikaptak a Manchester United-től, de vesztes kupadöntősként indulhattak az európai kupán, és így játszottak a Fradival, otthon 1-1, és az ülő után azt hiszem 3-1-re kaptak ki. Ami miatt így, tehát ilyen hírhet szurkolótábor, vagy hírhet huligánjai voltak a Millwallnak, ez így főleg a 70-es, 80-as évek környékén. Ők voltak azok, akik így, ők is, meg a West Ham szurkolóknak is volt ilyen manérjük, hogy ilyen névjegykártyákat hagytak a megvert áldozataik mellett, ez nem annyira jó pofa történt, de hogy ezekről ilyen legendák vannak, hogy névjegykártyát, hogy gratulálunk, ön éppen a Millwall-i huligánokkal találkozott, ez volt így ráírva. Ja, ennek volt egy ilyen West Ham-es változata is, az Intercity Firmnek, de hogy az egész millió, tehát hogy ez egy ilyen proli negyedben van maga a stadion is, ilyen dél-kelet London, ilyen autentikus arcok vannak a lelátón, tehát, hogy ott még azt is mondanám, hogy ilyen családias hangulatú, de azért az túlzás, mert ilyen enyhe pszichopata vonások azért vannak ott a helyi figurákon, de hogy látod, hogy ez a 40 pluszos közönség, és hát ketten megjelentünk ott tegnap a hátizsákokkal, késtünk, az első percet lekéstük, megjelentünk ott, hát így hogy mondjam, az első pillanatban nem volt annyira komfortos, amikor próbáltunk a helyünkre bejutni. Egyébként, hogy teltház volt, vagy a székünkhez bejutni, teltház volt, 18 ezer néző kimegy a Millwallra. Ez is valami csodálatos dolog, hogy Angliában mit jelent a futball, még ma is, még ez a modern foci is. Tehát, hogy 18 ezeren kimenek egy Millwallra, arra a Millwallra, ami soha nem nyert semmit, nem is fog nyerni semmit, a másodosztály. Tehát, hogy valaki londoni választhatná a, nem tudom, a Chelsea-t, a Tottenham-et, az Aston, az Arsenal-t, és nem. 18 ezeren kimennek szombaton, hideg volt, eső, esett az eső, kimennek a Millwallra, hogy megnézzék a Plymouth elleni Millwallt, a csapatukat, és hát ilyen notórius rendbontók voltak régen. Van az ő klubhimnuszuk, de szerintem ezt többen is ismerik, az a Rod Stewartnak a Sailing című slágerének a dallamára éneklik azt, hogy no one likes us, we don't care. Tehát senki nem szeret minket, de nem érdekel, ez minket nem érdekel. mert mi vagyunk a Millwall, és azért azt tud szólni, amikor ezt énekli a stadion, ez így többször is így elkapták ezt a dalt, vagy rákapott a közönség a meccs közben. Na, annak volt hangzása, tehát hogy egészen más akusztikai élmény volt, mint a West Ham. Ez a második ligás mérkőzés, és hát aztán, amikor a lefújás után pedig berohant néhány száz Millwall drukker a pályára, a vendégszektor elé, ott voltak némi manőverek, egy-két pofon, és ott elcsattant. Szóval ilyen tipikus, ez a Millwall feeling. Nem tudom, hogy olvastátok-e a Football Factor című könyvet.
Igen.
És ott is az egy Chelsea huligán a narrátor, és ott is a finálé a Millwall ellen. Tehát a Millwallban nem lehet rosszul lépni, van egy ilyen, azt hiszem így kezdődik a fejezet. De hogy ennek a, persze ez már ma nem olyan, mint a 80-as vagy a 90-es évek elején, de hogy ha szétnézel a tribünön, akkor még látod azokon az arcokon, hogy hát ilyen ránézésre nem tudom, 10 év börtönt mondanám mindegyikre. De hogy körülbelül ilyen figurák. Na jó, most túloztam persze. De hogy szóval más a hangulata, mint egy Premier League mérkőzésnek. Azok inkább hasonlók, egy West Ham Liverpool, és inkább egy ilyen szórakoztató ipari, nem tudom, show műsorra hasonlít. Ez meg ilyen foci meccs. Tehát egy nagyon egyszerű foci, de nagyon intenzív foci. Nem látsz egy labdazsonglőt se a pályán, se semmi ilyesmi. De végighajtják, és a közönség nagyon hálás azért, tehát hogy egy becsúszó szerelés, egy bedobás kiharcolása, hát a szögletről már ne is beszéljek, tehát szöglethez jut a Millwall, őrjöng a stadion, mint hogyha gólt rúgtak volna. Szóval elképesztő.
Attól van-e egy kérdésed? Igen?
Nem csak, hogy pont erről a 90-es évek elején, 80-as évek végéről, hogy a Millwall a kapcsolatban, hogy megjelent, vagy hát van, a Beépített huligán című könyv.
Igen, az is még volt.
Nagyon-nagyon jó könyv, hogyha nem olvastad, akkor mindenképp olvasd el. Egy rendőrcsávóról szól, aki beépített rendőrként a Millwall ultrák közé keveredik. Uh-huh. Nagyon-nagyon jó.
Igen, én az elején azért mondtam, hogy azt hittem, hogy a Millwall most marad bent a Championship-ben, mert hogy küldted azt a képet, amin berohannak a pályára, akkor ez lehet, hogy...
Ez nem annak szólt, vagy nem azt
ünnepelték. Ez ilyen mindennapos arra felé.
Megérezték a lehetőséget, hogy nem elég éberek a stewardok, és akkor gondolták, hogy üdvözlik a vendégszektort. Nem, ők most 4 meccset megnyertek, azt hiszem, egymás után, úgyhogy az már korábban eldőlt, hogy...
És mi hogy örülnénk annak, hogyha egyestán 4 meccset nyernénk?
Igen, és ami külön szép, és bekereteszi neked ezt a szombati napot, hogy tényleg láttad ezt a két végletet. Tehát, hogy a West Ham United és a Millwall, ezek ilyen ősi riválisok. A
így van, igen.
Legnagyobb riválisa az egyik a másiknak, és hogy a West Ham United stabil Premier League szereplőként hova jutott, ez a gyakorlatilag az angol első osztály egyik legdrágább stadionja, ez a teljes csinadratta már a buborék fújástól kezdve meg, de mindegy, mondtad, hogy ez inkább egy ilyen szórakoztató élmény, és a Millwall meg egy teljesen más. És a 80-as, 80-as években gondolom ez még teljesen hasonló volt a két tábor.
Így van.
De hogy a szórakoztató ipar ezt teszi a labdarúgással. Nagyon könnyen elválasztható ez a két élmény, gondolom, számodra.
Hát egyértelműen, és egyébként ez adja a varázsát. A Premier League-ben talán még a Crystal Palace, az általam látott csapatok, vagy stadionok közül még a Crystal Palace az, amelyik ilyen hasonló, ilyen autentikusabb focis élményt nyújt, de ezért talán, aki Angliában jár meccsen, és meg akarja tapasztalni, milyen lehetett az ott a 80-as, 90-es években, az hogyha másod vagy harmadosztályú meccsekre kimegy. Pénteken is játszottak, arról pont lemaradtam, mert gondolkodtam, hogy vagy a Millwallra kimenni, vagy a QPR Leeds Unitedre. Eredetileg az is szombatra volt, előre hozták péntek estére, úgyhogy aztán arról lemaradtam, de a QPR 4-0-ra verte a feljutásért küzdő Leedset, úgyhogy ott is nagyon pazar lehetett a hangulat egyébként. Jártam már ott is mérkőzésen, a Queen's Park Rangers mérkőzésen. Úgyhogy tudom ajánlani ezeket a második ligás csapatokat is.
Jóska, nagyon szépen köszönjük az élménybeszámolót.
Hát, kösz a lehetőséget.
Remélem, hogy lesz még lehetőséget itt az elkövetkezendő években. Nem lesz ilyen nagy kihagyás, mint most volt.
Én csak azt sajnálom, hogy nem annyira optimisták, vagy tehát, hogy ez az optimista végszó fog hiányozni erről a szezonról, de ha végszóként valamit nekem így meg lehet ismételni, az az, hogy a Klopp éra az a Liverpool történetek egy legcsodálatosabb korszaka volt, úgyhogy szerintem ne tévesszük el a fókuszt, amikor majd a Klopp távozik. A világ egyik legjobb, visszaemelt minket a világ egyik, vagy a világ legjobb klubjai közé, és ezt neki köszönhetjük.
Igen, ez egy jó végszó. És akkor már én is szeretném elmondani, hogy életemben először láttam Kloppot élőben, ezen a két meccsen, amíg kint voltam, és hát nagyon nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de hát akkor is egy élmény volt ezt a legendát élőben látni, főleg nyilván csapatot is, meg az egész millió hangulat. Voltam én már az Anfielden, csak mióta Klopp ott van, nem. Tehát nagyon örülök, hogy láttam végül is élőben, még akkor is, hogyha ez egy ilyen nagyon negatív forma. Ata, te is örültél, gondolom, hogy láttad élőben.
Persze, ahogy megtudtam, hogy ugye már megvolt az időpont, hogy mikor megyünk, és akkor megtudtam utána rá egy hétre, vagy kettőre, hogy Jürgen lemondott, akkor úgy voltam vele, hogy nagyon jó, mert így akkor még láthatom utoljára. Még láthatom azt az edzőt, aki oda tett minket ahova, amit Jóska is mondott. Szóval részben ugye miatta is mentünk.
Szerencsések vagyunk. Mindhárman. És azért is szerencsések vagyunk, hogy ezt az egész érát így végig szurkolhattuk, mindhárman. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásunk intro és outro zenéjét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre Patreonon van lehetőségetek. Köszönöm szépen, Jóska, Ata, hogy jöttetek.
Mi köszönjük.
Mi is köszönjük a lehetőséget. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!